Kassai Tamás, a Péterfi Sándor utcai kórház rendelőintézet és baleseti központ osztályvezető főorvosa, és Molitoris Dániel, ugyanennek az intézménynek az ortopéd traumatológus szakorvosa az Inforádió arénájának vendége. Elkezdődött az iskolai nyári szünet, és előbb-utóbb el kell indulnunk valahová nyaralni, hogy aztán kibírjuk az őszt. Gépjárművel fogunk menni nyaralni, őrült, meleg van. Különböző méretű gyerekek vannak az autóban, és időnként meg kell állnunk. Meddig bírják a hőséget az emberek általában? Van-e valami tapasztalat erre? És mekkora hőséget bírnak az emberek?
Nem tudjuk, és nagyon rosszul bírják, tehát a gyors válasz az ez. Igazándiból a hőséggel az a probléma, hogy nem elég, hogy hőség van, ez száraz is, és nem mozog a levegő. Tehát amikor arról beszélünk, hogy milyen hőátalmak vannak a melegben, akkor a legsúlyosabb következményekkel járó átalmak akkor alakulnak ki, amikor nem mozog a levegő, az rettentően száraz, és ráadásul ez egy bezárt térben van. Tehát mindenki hallotta már ezeket a borzalmas baleseteket, ahol gyerekeket, babákat hagytak benn kocsiban.
Csak 10 percbe ugrottak be bevásárolni.
Pontosan, és az alatt ugye annyira felforrósodik a kocsi külseje, belseje, illetve bent ez a nem mozgó levegő, hogy ez tulajdonképpen belélegezhetetlen.
De mi történik olyankor, a tüdő sül meg? Bocsánat a kifejezés, de mi történik?
Nincs elég oxigén, tehát ugye ezek az autók azért már elég jól zárnak, sajnos nincs annyi oxigén, nem áramlik az oxigén, és nagyon fontos, hogy az a levegő picikét mozogjon. Az abszolút nem mozgó levegőben nem tudunk olyan jól levegőt venni.
Mit csináljunk, ha ilyet látunk? Mit tanácsol az orvos?
Mindenképpen szabadba kell, ki kell szabadítani, ki kell menteni azt az áldozatot, azt a gyermeket az olyan helyről, abból a zárt térből, ahol ő van, és mindenképpen meg kell kezdeni az újraélesztését, ami azt jelenti, hogy ilyenkor lélegeztetnünk kell, ahogy ezt tudjuk.
Azt látjuk, hogyha nem lélegzik? Az egy világos tünet?
Korábban beszéltünk erről, ha mi úgy látjuk, hogy nem lélegzik, akkor ő nem lélegzik. Tehát igazándiból nem kell ezen gondolkodni. Maga az a helyzet, amiben mi találjuk a gyermeket, találjuk az áldozatot, az azt veti fel, hogy ő megfulladhatott, és ebből a megfulladásban az elején nekünk még van annyi lehetőségünk, hogy lélegeztetéssel esetlegesen vissza tudjuk őt hozni. És ezért kell nekünk nagyon gyorsan elkezdeni az újraélesztést a lélegeztetéssel.
De ezt meg kell előzni. Tehát nem szabad odáig eljutni, hogy valaki egy autóba bezárva felforrosodjon. Annyira felemelkedik a saját hőmérséklete, hiszen nem tudja hűteni saját magát. Egy autóban 60-70-80 fok is lehet, hogyha kint áll a napon. Ott nem tudja az ember azt a 37-40 fok közötti maghőmérsékletet biztosítani, mert normál sejtműködésekhez szükséges. Ha ilyet látunk, hogy egy gyerek vagy egy állat bent maradt az autóban, akkor ki kell nyitni az autót, hogyha másképp nem, akkor én azt gondolom, be kell törni az üveget. Üveget ki lehet cserélni, gyereket nem lehet kicserélni.
Mi a különbség a szauna meg egy autó között? A szaunában is van 80 fok. Azt miért bírjuk ki? Egy autót miért nem bírunk ki? Van erre orvosi magyarázat?
Most lehet, hogy találgatásokba mennék bele, de ott azért valahogy a levegőnek az áramlása is más, ott nedves levegő van, ezt jobban el lehet viselni. Nem mennék bele abba, hogy mitől bírjuk ki jobban a szaunát.
Jó, mondjuk ez biztos, néhány hónapos gyereket nem viszünk szaunába.
Igen, biztos, hogy erről is lehet vitatkozni. Kevésbé szoktunk szaunába vinni néhány hónapos gyereket, illetve nem ott próbáljuk ki, hogy mennyit bír ki egy ilyen környezetben.
Amikor ugye általában az emberek nyáron megpróbálnak valami vízparti célt maguk elé tűzni. Mi a legnagyobb veszély a vízparton? Orvosi szempontból.
Az, hogy nem ismerjük a környezetet. Tehát amiről előbb is beszélt Kassai Tamás, hogy megelőznünk kéne ezeket a helyzeteket. Hogyha egy vízpartra megyünk, akkor alapvetően mi azért nem ismerjük azt a vízpartot. Mi sem ismerjük, az egy dolog, de a gyerek még annyira sem ismeri esetleg. Nem tudjuk azt, hogy az a víz milyen, hogy mélyül, az köves, az homokos. Nem tudjuk, hogy ott hol lehet úszni, és hol lehet még csak éppen térdigérő vízben gázolni. Nem tudjuk azt, hogy az milyen hideg, milyen meleg, hogy változik. Ezek mind olyan dolgok, amik veszélyforrásai lehetnek. Tehát alapvetően a kapkodás, meg az a hirtelenség, ami egy ilyen nyaralás örömében benne tud lenni, az akár veszélyes is lehet.
Amikor odaérünk, azonnal mindenki beveti magát a vízbe. Nincs annál felemelőbb és pompásabb érzés. De tegyük?
Hát legalábbis érdemes tudni, hogy beugorhatunk-e a vízbe, vagy sem. És hát ugye sajnos minden nyáron, illetve minden strandszezonban előfordul az, hogy túl sekély vízbe ugranak be, felnőttek gyerekek, teljesen mindegy, és szenvednek el különböző sérüléseket. attól függően, hogy ez most egy fejes volt, vagy egy talpas.
Én azt gondolom, hogy be lehet menni a vízbe, természetes, ezért mentünk oda. De az, hogy ezt a stég széléről fejes ugrással kell megtennünk, vagy pedig szépen leveszem a ruhámat, és bemegyek szépen a lépcsőn, és akkor van ideje a szervezetemnek hozzászokni. Én most vagyok 44 fokos, mert eddig a napon ültem, és nagyon meleg a bőröm, és ahogy szépen lépek be a 6-8 lépcsőfokon keresztül, akkor azonnal tud alkalmazkodni a testem. És akkor minden további nélkül be tudok menni. De azt megcsinálni, hogy akár kicsi gyereket, aki eddig kint volt a napon, nagyon forró, ölben viszem, aztán egyszer csak hopp beleteszem a vízbe, hát az biztos, hogy nem egy jó érzés.
De mi történik ilyenkor? Hallottam olyat is, hogy itt egy reflex indul el, amikor mondjuk egy forró testű embernek az orrába bemegy a víz, és attól áll meg a lélegzésünk. Aztán van olyan elmélet is, hogy szív-szélhűdést kapunk. Mi történik velünk?
Ez a hirtelen víz ér hozzánk, és ettől megállunk, ez így talán nem igaz. Azt hiszem, hogy az ember teste reagál a nagy hőmérséklet különbségre. Normálisan a vízparton a víz az 25-26 fokos, 28 fokos a legmelegebb Balaton, annál sokkal jobban nem tud felmelegedni. A mi testünk az akár 20 fokkal melegebb is, ha kint töltöttük a napon, vagy kint futottunk. Ezt a nagy hőmérséklet különbséghez kell alkalmazkodni a szervezetnek, és az első pillanatban a vérkeringésünk megváltozásával alkalmazkodik. Akkor, amikor hirtelen lehűl a bőrünk, akkor ott megváltozik a bőrön keresztül menő véráramlása, hirtelen kitágulnak ott az erek, és ezért megváltozik a szervezetünknek a vérellátása. Egész eddig összehúzta az ereket, hogy minél kevésbé adjunk lehőt, és amikor hirtelen belépünk a hideg vízbe, akkor meg elkezdi melegíteni a bőrt, és akkor kitágulnak az ott lévő erek. Emiatt változik meg hirtelen a vérnyomásunk, emiatt a vérnyomás változás miatt ájulunkhatunk el, és emiatt változik meg akár a szív koszorús erejében is a véráramlás. Ez jelentheti azt a hirtelen szívhalált, ami miatt rosszul lehetünk. Ez gyerekekkel meg kevésbé jellemző, hogy a vízbe érve a szívritmus zavart észlelnének, ez a felnőttek betegsége. A gyerekek inkább csak hirtelen, hogyha lehűl körülöttük a víz, akkor elájulnak.
Ezt egyébként érezhetjük mi magunk, hogyha hajlamosak vagyunk arra, hogy szívritmus zavart kapjunk a hideg vízbe belépéskor, vagy az ember ezt nem szokta magán érezni, mert ezt ha érezni, akkor nem csinálja.
Ha tudnánk, akkor azt nem csinálnánk, és az, az ember életében egyszer történik meg, és reméljük, hogy azt megussza. Mert ott van valaki, aki ezt a rossz ritmus zavart, ezt ki tudja, újra tudja éleszteni.
De hogy? Amikor benn vagyunk a vízben, és szívritmus zavarunk van, akkor az eszméletünket is elveszíthetjük.
Hát, elveszítjük az vízből mentés.
Az vízből mentés.
Akkor ki kell venni a partra, ha kivettük a partra, akkor vizsgáljuk a légzését, keringését, ha nincsen, akkor elkezdjük az újraélesztést, hozzák a félautomata defibrillátort, hogyha az észlel a kóros ritmust, akkor az elvégzi a defibrillálást, hogyha nem, akkor jön a mentőszolgálat, hozza a saját defibrillátorát, mérik, elemzik a szívritmust, és az alapján döntenek, hogy mit kell tenni.
Van a vízből mentésnek egy olyan technikája, amit hogyha tapasztalnak, akkor önök azt mondják, hogy jó, hogy így csinálták, mert több esélyt hagytak a kórházban a profiknak?
Én úgy gondolom, hogy a vízből mentés, tehát vízből menteni kell, az, ha már vízből mentünk, akkor már rosszat nem csinálunk, amire nagyon kell figyelni.
Ez egy jobb, mint hogyha ott hagynánk nyilván.
Pontosan, illetve leginkább az, hogy megint csak arra kell gondolnunk, hogy nagyon-nagyon kevés kivételt eltekintve nem teszünk rosszat. Tehát ugye nem hagyjuk ott az egyik, illetve a másik az, hogy figyeljünk arra, illetve az egyetlen egy, amire figyelni kell, hogy fel kell tételeznünk a vízből mentésnél az, hogy sérülhetett a nyaki gerinc. És ennek az egyetlen egy ténynek a figyelembe vételével vízből menteni kell.
Ne a hajánál fogva húzzuk.
Magyarán. Ne a hajánál, de hogyha másképp nem megy, akkor a hajánál fogva és a vízben. Igazándiból a vízből kiemelés során kell figyelni arra, hogy a nyaki gerinc lehetőség szerint ne mozduljon, ne mozogjon.
akkor, hogyha a rosszulét mechanizmusában benne volt a sérülés, tehát ő ugrott, ott van a stég vége, onnan ugrott, kicsi a víz, akkor lehet nyakigerinc sérülése. Ebben az esetben a nyakigerincet meg kell fogni, a fejnyak kézzel történő rögzítésével együtt kell mozgatni és kivenni. De hogyha ilyen nem történt, csak egyszerűen belelépett a vízbe, vagy hirtelen a gumimatracról belefordult a vízre, és ekkor megállt a keringése, vagy jött ez a rossz ritmus, ez a rossz ritmuszavar. Ebben az esetben szinte mindegy, hogy hogyan csak vegyük ki, hozzuk egy olyan helyzetbe, amikor meg tudjuk tartani. Ez szinte biztos, hogy valami eszköz kell hozzá, vagy egy szörfdeszka, vagy egy csónak, mert nem tudjuk másképp kimenteni. Vagy pedig mi vagyunk nagyobb gyakorlatú úszók, és akkor ki tudjuk húzni a partra.
Mindegy, hogy milyen más sérülést okozunk, magyarán áthúzhatom a Balaton parti köveken is, hogy végre szárazra kerüljön, és meg lehessen kezdeni valamilyen szárazabb területen a újraélesztést?
Az újraélesztés, tehát hogyha ezt nem tesszük, akkor meghal. Az a jobb, hogyha élünk néhány horzsolással, zúzódással, vagy pedig meghalunk természetesen. Nem számít, hogy mi van a kövekkel, nem számít, hogy megkarcoljuk-e a lépcsőn a lábát, a hátát. Ezek elhanyagolható, gyógyuló betegségek, ha újra tudtuk éleszteni. Ha nem tudtuk újraéleszteni, akkor sem fog lesz jelentős.
Újraélesztés ott azonnal meg kell kezdeni, és nem kell senkire várni.
Nem kell
ez a szabály, ez
igen, él, igen, de? Egyetlen egy fontos dolog van, hívjunk segítséget. Abban a pillanatban kiabáljunk, hívjunk segítséget, valaki jöjjön, telefonáljon, valaki jöjjön, fogja a nyakat, valaki jöjjön lélegeztesen, akkor, hogyha mi elfáradtunk, vagy nyomja a mellkast, ha mi elfáradtunk. Tehát egyedül újraéleszteni nagyon-nagyon nehéz és fárasztó. Ugye ennek több oka van, hogy ez egy nagyon komoly fizikai megterhelés, kettő, hogy ez egy nagyon nagy stressz. Már ugye annak, aki az újraélesztést végzi. Tehát ha már ketten vagyunk, akkor már is sokkal több a segítség, és nagyon fontos az, hogy valakinek legyen egy koncepciója arról, hogy mit csinálunk. Mit
legyen egy főnök, legyen egy aki főnök, mondja meg, igen, hogy ezt fogjuk igen, csinálni, igen. Kérem segítsenek.
Kérem segítsenek, és itt megint csak, amiről korábban beszélgettünk, nem kell bonyolult mindenféle élettani folyamatokra, biokémia folyamatokra gondolni. Egyetlen egy dologra kell gondolnunk, az, hogy kapjon elég oxigént az agy. Próbáljuk meg fenntartani azt a keringést, amivel az agyba elég oxigén jut. És ezt kell ismételgetni magunkba, és ezért megtenni mindent. És utána már lehet ezeket a dolgokat aszerint finomítani, hogy fogni kell a nyakját, hogy ne mozogjon a nyak, fogni kell a fejet azért, hogy tudjunk jól lélegeztetni, nyomni kell a mellkast, de ezt az egyetlen mondatot tartjuk szem előtt, hogy mi oxigénhez akarjuk juttatni az agyat, akkor tulajdonképpen megfogtuk az újraélesztésnek a legfontosabb momentumát, tehát a egyetlen legfontosabb momentum.
2017 nyarán mi az újraélesztés aktuális technikája? Mert ez fejlődik.
5 évente kiadja egy nemzetközi kutatócsoport az, hogy mi a most éppen aktuális újraélesztési ajánlás. Ez egy teljesen tudományos, evidenciákon alapuló kutatás eredményeként kiadott dolog. 2015-ben adták ki az új ajánlást, ez van érvényben Magyarországon is, ezt tanítjuk mindenhol. A Magyar Reanimációs Társaság az összes tanfolyamán ezt a szabályrendszer tanítja. Ennek az a legfontosabb része, hogy vegyük észre, hogy az a beteg ott rosszul van, vigyázzunk a saját biztonságunkra, stimuláljuk, nézzük meg, hogy ő ébred magánál van. Ha azt észleljük, hogy nincsen légzése, nincsen keringése, akkor kezdjük el nyomni a mellkast, és hívjunk segítséget. Ha felnőtt újraélesztésről van szó, akkor a telefonos segítséghívás, miatt a ritmuszavarról van szó, teljesen ott van a legelején, 104, hívjuk a 104-et, ha van egy telefon nálunk, most majdnem mindenki most már hord magán a rádiótelefont, ingyenesen hívható vészhívásként, nem kér érte pénzt a szolgáltató, és utána pedig nyomjuk a mellkast. Ez lenne talán a legfontosabb. Az egy nagyon jó segítség, hogyha felhívtuk a mentőszolgálatot, mert a mentőszolgálat akár diktálja is nekünk a megfelelő ritmust, hogy milyen frekvenciával és hogyan nyomjuk. Tehát azt lehet mondani, hogy a saját biztonságunk, egy stimuláció, segítséghívás és nyomd a mellkast. Ez most 2017-ben a felnőtt újraélesztési ajánlás.
Hogy nyomjam a mellkast? Mennyire nyomjam a mellkast? Nem mindenki egyforma erős. Egy 100 kilós ember tud úgy mellkast nyomni, hogy én nem szeretném, hogyha az enyémet úgy nyomna.
Reméljük, hogy jól nyomjam. 100-120-as frekvenciával másodpercenként kétszer nyomjuk össze a mellkast, 1 és 2 és 3 és 4 és 5, ez körülbelül a két szótagos számolás, és a mellkast 1/3-ig felnőtt mellkast 5-6 cm mélyre kell összenyomni.
Az 5-6 cm az ugye egy tenyér szélesség nagyjából.
Az körülbelül annyi. Azért érdemes ehhez egyszer-egyszer elmenni egy gyakorló bábúhoz, hogy kipróbáljam. Aki az elmúlt 3-4 hónapban próbált bábún gyakorolni, az szinte biztos, hogy tökéletesen fogja végezni a valódi életben. Ha csak 5-8 évvel ezelőtt voltam bábún gyakorolni, akkor nagyon össze kell szednem a gondolatomat. De például, hogyha nincsen semmi ilyesmi, akkor is kezdjem el nyomni. A mentőszolgálat esetleg segít, mert diktálja pontosan a frekvenciát, a mellkas összenyomását, és akkor, hogyha megfelelően mennyiségű ember van, akkor akár még a lélegeztetését, főleg gyereknél, vagy vízből ment, víz alá merült betegnél, mert a víz alá merülésnél még a lélegeztetés is nagyon hasznos.
Így vízből mentett embernél meg egyébként is hallhatok a mellkas nyomás közben fura hangokat. Tudok-e olyan fura hangot hallani, amitől ha ami azt jelenti, hogy meg kell állnom, mert ez ijesztő. Vagy nem tudok?
Nem tudunk. Ez megint egy olyan kérdés, hogy tudok-e bajt csinálni az újraélesztés során. Az újraélesztés során egyetlen egy hibát tudok elkövetni, hogyha nem csinálom. Ez a legfontosabb. Minden további szövődmény az kezelhető.
De bármi is szörcsög, hörög, bugyborékol, semmi ne zavarjon. Csinálja.
Nem, mert nekünk nem feladatunk eldönteni azt, hogy ez milyen jel lesz, majd eldönti, ezért is hívják ezt alap újraélesztésnek. Tehát nekünk egyetlen egy dolgunk van, hogy lélegeztessük és nyomjuk a mellkasát ennek a újraélesztendő embernek.
Nem tudom a garatában, a szájában, vagy bárhol máshol lévő vizet beszivattyúzni a tüdejébe? Azzal, hogyha nyomom?
Akkor, hogyha valaki víz alá merült, és bekerül a tüdejébe egy csomó víz, azonnal fel tud szívódni. Azt, hogyha elkezdjük majd lélegeztetni, akkor a lélegeztetés során ezt a vizet inkább befelé nyomjuk, és a tüdőszövetei felszívják ezt a folyadékot. Mi nem tudunk oda beszívni semmit. Amitől aggódni szoktunk, hogy érezzük, hogy a borda eltörik, akkor végezzük jól az újraélesztést tulajdonképpen. Ha megfelelő erővel nyomjuk, akkor a felnőtt mellkast nagyon gyakran eltörnek a bordák. Semmiféle probléma nincsen belőle, törött bordával lehet élni, újraélesztés nélkül, hogyha meghalt az ember, akkor nem lehet élni.
Gyereknél mennyire változik a protokoll a felnőtthöz képest?
Gyereknél lényegében nem változik, az alapszint újraélesztés ugyanez. Vedd észre, vigyázz a saját biztonságodra. Például nem lehet gumimatracon újraéleszteni, mert akkor én is bele fogok forulni. Hogy ott van az elektromos vezeték, vagy ott van a szénmonoxid, akkor én is ott fogok maradni. Tehát vigyázzak saját magamra. Stimulálni kell, meg kell nézni, hogy meghalt-e.
Csípje meg az arcát, húzza meg a fülét.
Meg kell simogatni, hozzá kell szólni. Szia Zoli, mi történt veled? Kisfiú, gyerekelj fel. Ha erre nem reagál, akkor vizsgáljuk a légzését és a keringését, illetve hívunk segítséget. A segítséghívás az gyereknél egy nagy kiabálás szinte elegendő. A felnőttnél telefonon is hívunk segítséget, hogy hozzák oda a defibrillátort, mert neki elsőben ez lesz a problémája. És utána a gyereknél a lélegeztetés az egy kicsivel fontosabb dolog lenne, mert a gyereknek nagyon gyakran nem a szívük áll meg, hanem a légzésükkel van zavar, és ott a jó lélegeztetés az nagyon sokban emeli és javítja az esélyeket.
Nem elég pusztán a mellkasprést alkalmazni a gyereknél? Az nem juttat elég oxigént ahhoz, hogy az agya kapjon?
Alapszint újraélesztésnél azt lehet mondani, hogy elég, ha nem vagyok benne másképp gyakorlott vagy jártas, nem tanultam, akkor nyugodtan el lehet tekinteni a lélegeztetéstől. A mellkas kompressziót kezdjük el. Ha valaki teljesen gyakorlat nélkül teszi mindezt, nyomja csak a mellkast, ez már elfogadható. Ha meg tudja nyitni a légutat, hátrahajtja a fejet, kiemeli az állat, befogja az orrot, és szájból szájba tud lélegeztetni, ezt egyszer valahol gyakorolta, és emlékszik rá, akkor nagy biztonsága jól fog neki sikerülni. És akkor 30 mellkas kompresszió 2 befúvással tudja folytatni a gyerek újraélesztését.
A 30 mellkas kompresszió az ugyanaz a 120-as frekvencia, másodpercenként 2, 1 és 2, 3 és 4.
Igen, ez ugyanaz. Igen. Semmi, nem változik semmi. Csak az még egyszer kihangsúlyozandó, hogy gyermeknél igyekezzünk még pótolni a légzést is azzal, hogy befúvunk. Uh-huh. Tehát, hogy nem csak a mellkas kompresszió által próbálunk levegőt juttatni a mellkasba.
Amikor megjön, megjön az automata defibrillátor, az mennyire automata? El tudom-e rontani? Rettentő sok áram van benne, az ember fél ettől.
Nem, az egy nagyon okos műszer, és nagyon-nagyon biztonságos. És főleg arról van szó, hogy ő okos, és beszél velünk. Kinyitjuk a dobozát, és attól pillanattól kezdve, hogy bekapcsoltuk, ő köszön nekünk, és mondja, hogy mit csináljunk. Megmondja, hogy ragassza fel az elektródokat. Arra az elektróda rá van rajzolva, hova kell felragasztani. Utána mondja, hogy folytassa tovább a mellkas kompressziót. Amikor ő szeretné értékelni a mellkas kompresszió nélkül a beteg szívritmusát, akkor megkér bennünket, hogy hagyja abba a mellkas kompressziót, ritmusanalízist végzek, ne. És akkor, hogyha ő egy olyan ritmus talál, ami kamrafibrillációra utalt, tehát amikor a sok leadása javasolt, akkor azt mondja, hogy a sok leadása javasolt, ne érjen senki a beteghez, és van rajta egy piros gomb, ami akkor ilyenkor villog. És azt a gombot kell nekünk megnyomni, miért eddig nyomtuk a mellkast, most abba hagytuk, van szabad kezünk, senki nem ér hozzá beteggel, az egyszer megnyomjuk, és akkor ebben tudtunk segíteni. És utána ő megint mondja azt, hogy folytassa tovább a mellkas kompressziót. Van olyan készülék, amik ránk szól, hogy nyomja erősebben, nyomja mélyebben, mert ezt is tudja érzékelni az érzékelő, és ez nagyon sokat segít nekünk, és a két perc letelte után ő megint szól, hogy álljunk meg, ritmusanalízist végez, és megint megvizsgálja, hogy hogyan működik a ritmusa.
És a szerencsénk van, mire ez a ciklus véget ért, ott a mentő.
Ha kértünk segítséget, akkor ott lesz a mentő. A mentőszolgálatnak elsődleges riasztási feladata akkor, hogyha reanimációhoz kérnek segítséget. Tehát, hogyha azt elmondtuk, hogy beteg újraélesztését végezzük ezen és ezen a helyen, címen, pontosan megmondjuk, hogy a Balaton-Lellei móló közepén vagyunk, vagy a Kiskovács nagy utca 32 első emeletén, akkor ezek nagyon pontos információk. A mentőszolgálat küldi a legközelebbi mentőautót, vagy mentőmotort, tehát amik a leggyorsabban oda tud érni, és ezen kívül küldenek még speciális mentőegységeket, akiknek megvan minden magas szintű esélye arra, hogy az újraélesztés sikeres legyen.
Gyermekeknél automata defibrillátort használhatunk?
Igen.
Ugyanúgy használtuk.
Ugyanúgy? Igen. Tehát nincs különbség, nem kell attól tartani, hogy az egy picike mekkora áramot fog kapni, mert okos a gép.
A gép okos, van olyan eszközök, amiben van gyerek attenuátor, tehát gyerek csökkentő, arra rá van írva, hogy ezt használ gyereknél. Egy éves kor fölött már használható a felnőtt is, tehát nem kell miatta megváltoztatnunk. Egy évnél kisebb gyerek pedig az gyakorlatilag annyira kicsi, hogy nem tudjuk a felnőttet föltenni rá, tehát azt még ha előre-hátra helyezzük fel, akkor sem működik. Tehát, hogyha van benne gyerek elektróda, akkor használjuk azt, azért a nagy többségében nem lesz, csak gyerek intézményekben, de a felnőttet is nyugodtan használjuk, tegyük fel.
Ami nagyon fontos lenne, hogy ezeket a gépeket érdemes legalább egyszer látni, akkor is, amikor nem kell éppen használni. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy alkalmak adódjanak arra, hogy gyakoroljanak újraélesztést iskolákban, akár óvodákban, mindenféle munkahelyeken, és azok az emberek, akik ne adj Isten ilyen helyzetbe kerülnek, ne először találkozzanak ezekkel a lehetőségekkel, ne először kelljen végig gondolniuk azt, hogy mit is kell csinálni. Tehát nagyon jó lenne az, hogy a mi oktatásunk, illetve az oktatás, ami az iskolákban is van, az egy picikét felhasználó orientált legyen. Ugye a matematikából ma már nagyon sokat gyakoroltatják a gyerekekkel a százalékszámítást, mindenféle feladatokat kapnak, amiben például hitelek kiszámolásáról tanulnak, és ezt akár már az általános iskolában. Ugyanígy nagyon fontos lenne az, hogy biológia órán, vagy környezetismeret, emberismeret órán foglalkozunk azzal, hogy milyen sérülések történhetnek, hogyan kell újraéleszteni, és ezt akár a gyerekektől számon kérve is lehetne oktatni.
Bocsánat, ez nem jutunk hozzá demonstrációs defibrillátorhoz, meg újraélesztést gyakoroltató gumibábúhoz, nevessenek ki. Addig a kollégámat megkérhetem, hogy rajta kipróbálhatom? Vagy a mellkasprést?
Tehát én úgy gondolom, hogy ma már egyre több szervezetnél lehetséges kérni azt, hogy tartsanak oktatásokat. Ez ma már adott. Sőt, ma már tulajdonképpen Balaton körül is egyre több olyan strand van, ahova csak úgy mehetnek el vízimentők, hogy ilyen oktatáson részt vettek, és ezek az oktatások ingyenesek. Egyáltalán nem egyszerűek, de ingyenesek. És várják is oda a jelentkezőket. hogy menjenek. Tehát azért ez egy kihívás is aznak, aki érez magában ehhez elég affinitás. Ami még egyszer mondom, nagyon fontos, az az, hogy ez minél több emberhez eljusson, minél többen merjenek újraéleszteni, minél többen mondják azt, hogy igen, láttak már ilyet, igen, tudják, hogy ilyenkor mit kell csinálni.
De egy átlagos ember, aki ez iránt érdeklődik, az hova menjen ma? Hívja fel a mentőszolgálatot? Tudom, hogy kórházaknak van ilyen szolgáltatások időnként, de azért nem olyan könnyű.
Magyarországon a legtöbb újraélesztési képzést a Vöröskereszt szervezi, és van sok-sok alapítvány, nagyon sok önkéntes, ahol mindezt meg lehet tanulni. Az internet korában ez nem probléma, valaki beírja, hogy újraélesztést szeretne gyakorolni. Van Magyarországon egy újraélesztési társaság, a Magyar Újraélesztési Társaság, akinek van egy saját honlapja, ahol mindez le van írva, ott van rajta videóval, és ott vannak a tanfolyam elérhetőségi lehetőségei. Mindenhová el lehet menni, és ezt meg lehet tanulni. Bocsánat, válaszolva arra a kérdésre, hogy a kollégámat nyomhatom-e a mellkasát? Nem.
Nem,
azt ne tegyük. Tehát az élő ember mellkasát, azt ebből az erővel nem szabad összenyomni. Ezért van benne az, hogy meg kell vizsgálni, hogy van-e légzése, keringése az embernek. Ha csak elájult, és veszi a levegőt, és van púzusa, és mozog, és prüszköl, és köhög, akkor nem kell nyúlni a mellkasát.
De hogy nem fogok kapni egy nagy csallert.
Hát akkor erre, tehát ha jól megnyomjuk a mellkasát, akkor ő fel kell, és azt mondja, hogy hagyd abba, kérlek, mert ez így fáj.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kassai Tamás, a Péterfi Sándor utcai kórház rendelőintézet és baleseti központ osztályvezető főorvosa, és ugyanennek az intézménynek az ortopéd-traumatológus szakorvosa Molitoris Dániel volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Szatmári Katalin felelős szerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.